a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége pedig Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője.
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Makrogazdasági beszélgetésük apropóját pedig az adja, hogy már a nyarat írjuk, és hát nyilvánvalóan mindenki kíváncsi arra, hogy a gazdasági kilátások hogyan és miként alakulnak az év hátralévő részében, és hát tulajdonképpen az a fajta makrogazdasági pálya, amit a kormány fölvázolt, reálisnak tűnik a legfrissebb számok alapján.
Remek kérdés, és alapvetően, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a makropálya az merre tart, akkor érdemes átnézni gyorsan azt, hogy egyáltalán mi az, amire a magyar gazdaságpolitika épül, vagy épít, hogy ennek a fényében tudjuk értelmezni az eseményeket. Ugye alapvetően 2010 óta egy munkaalapú gazdaság van Magyarországon, aminek a lényege az, hogy alacsonyan tartja a munkának a terheit, tehát nagyon sokkal csökkent a személyi jövedelem adónak a mértéke. Ugye amikor én elkezdtem dolgozni még a 2000-es évek elején, akkor még 40% körüli legfelsőbb kulcsok is voltak, most már mindenkinek 15%-os kulcsa van, sőt, hát ugye nagyon sok magyarnak, 25 év alattiaknak, vagy akár több gyermekes édesanyáknak, akár még 0%-os SZIA kulcsuk is van. Tehát ez segíti azt, hogy mindenki elhelyezkedjen, ugye sokat hallottuk ezt, 1 millióval többen dolgoznak most, mint 2015, ez egy sikeres, nagyon sikeres program volt, és hát nyilván persze az államnak azért kell, hogy legyen valami adóbevétele, hogy tudja az ő saját feladatait, útépítés, iskolák, egészségügy fenntartása ezeket vinni, és ezért egy picit magasabb az áfa kulcs, mint amilyen volt 2015, ugye akkor 25% volt, most 27% a legmagasabb kulcs. De azért egy fél mondat erejéig még erről is érdemes szerintem beszélni, mert sokat mondják, hogy világbajnok áfa kulcsunk van, ez nem igaz, tehát sok ország van, ahol magasabb áfa kulcsok is vannak, még Európán belül is, hogyha megnézzük például Dániát, hogy ott nincs kedvezményes kulcs. Tehát van egyszerre 25%-os kulcs, nálunk van ugye akár áfamentes termék vagy szolgáltatás is, az átlag kulcsunk jobb, mint például a dánoké, és hát az ő személyi jövedelem adójuk meg 50% fölötti értéket is fölvehet, még a miénk meg mindenkinek 0 vagy 15%, tehát azért alapvetően látszik az, hogy a magyar adórendszer ez egy munkaalapú társadalmat, gazdaságot segítő adórendszer.
Az áfa az, amely mindenkit elér, ha már kitértél így rá, és kétségtelenül a 27% az nem egy alacsony adókulcsnak minősülő tétel. Költségvetési szempontból egyébként, ha már szóba osztra az áfát, mit jelent ez a több ezer milliárd forintos bevétel a büdzsének?
És pont ez a lényeg, tehát mikor arról beszélünk, hogy milyen mi várható a következő hónapokban, vagy akár a múlt hónapokat, vagy a múlt éveket nézzük, hogy mi történt az elmúlt időszakban, akkor nagyon fontos következmény ennek a munkaalapú társadalomnak, hogy itt az államnak akkor van jó bevétel, a költségvetés akkor van, mondjuk azt, hogy rendben, hogyha ezek a bevételek jönnek. Ugye hogyan jöhetnek a bevételek? Ugye vagy fogyasztanak a magyarok, tehát az egyik lehetőség, hogy elmegyünk a boltba, vásárolunk, és ezután a bolt be fogja fizetni az áfát. A másik lehetőség az export, ugye nagyon, ugye korábban is egy nyitott gazdaság voltunk, de nagyon sokat fejlődött a magyar gazdaság a külföldi beruházáson keresztül, az export orientáltságán, az export bevételek növekedésén keresztül. Tehát a másik, hogy a magyar gazdaság jól tudna teljesíteni, az, hogyha az exportunk az dinamikusan tudna nőni. Ugye azt látjuk, és akkor ez már konkrétan akkor válaszol a kérdésre, hogy azért most nem igazán jó a mi export piacainknak a teljesítménye. Ugye főleg mi Európán belül adjuk el az árucikkeinket, ugye Németország viszi el a negyedét a magyar exportnak, a német gazdaság az elmúlt 8-4 évben egyetlen egyszer se tudott pozitív növekedést felmutatni éves alapon. Tehát látszik az, hogy a német gazdaság az szenved, ugye gyárbezárások, kitelepültek onnan vállalatok, és hát nyilván a lakossági fogyasztás sem dübörög. Tehát emiatt a német értékesítéseink azok nem jók, az európai értékesítéseink nem jók. Ugye Amerika is egy fontos kereskedelmi partnerünk, de ott meg látszik, hogy most a vámháború az, ami az ottani exportjainkat nehezíti, és az EU az ugye Kínával is háborúzgatott itt a vámpolitikával, tehát még az ottani piacaink is egy kicsit ezt megszenvedték. Tehát az exportpiac az nem igazán húzza most a gazdaságot.
Tehát ami eddig méreg volt, vagy képlet volt, ha lehet így fogalmazni, ugye most már méreg.
Így van, pontosan. Igen. És ami húzhatná, hogy ez a belső fogyasztás, egyébként a bérnövekedés nagyon dinamikus, tehát Európán belül a legmagasabb bérnövekedés van Magyarországon, de teljesen érthető módon, ugye a magyar családok a növekvő bérnek egy jelentős részét inkább megtakarítják, félreteszik, hiszen a háború miatt mindenki egy kicsit izgul, kicsit fél attól, hogy mi várható.
Tehát ugye nem csak a háborús pszichózis még mindig itt van, on tetten érhető?
Szerintem mindenképpen, ugye nyilván nehéz külön-külön látni azt, hogy ugye a majdnem 10 millió magyar ember az hogyan hozza meg a döntéseit, de azért alapvetően láthattuk azt, hogy volt ugye a háború miatt egy komoly inflációs sok, ami egyébként tegyük hozzá, hogy ugye miért történt az inflációs sok, ez az EU-nak az elhibázott szankciós politikája miatt volt. Tehát ugye az EU azt mondta, hogy majd a szankciós politikával az orosz gazdaságot tönkretesszük, ugye térre kényszerítjük, és majd ezért ők be fogják fejezni a háborút. Nem fejezték be, sőt, hát a legdurvább támadások vannak pont a napokban, a hetekben. Ugye az intenzitása a háborúnak az csak növekedett. Az orosz gazdaság köszöni jól van, ugye tavaly 3%-3,5% körüli GDP növekedéseket hoztat négyévről négyévre, miközben az Európai Unió és főleg a régiós országok meg szenvednek. Miért szenvednek? Mert nagyon drága lett az energia, mert ugye az olcsó orosz energiát lecseréltük drága máshonnan származó energiára, illetve hát ilyen nem is volt energia, láttuk ugye a spanyol-portugál összeomlást az áramellátásban. Ugye Németország szintén próbálta bezárni az atomerőműveit és leválni az orosz gázról, ez se jött be. Tehát egy brutális költségnövekedés történt a rossz szankciós politika miatt. Ez a költségnövekedés okozott egy inflációt, a magasabb infláció hozta a magas kamatokat, tehát ez mind-mind-mind, ez rontotta megint csak ugye a lakosság részéről is ugye a fogyasztási kedvet. Egy ilyen helyzetben mit szoktunk egyébként tapasztalni, hogyha körülnézünk a világban, vagy megnézzük a gazdaság történetet, hogy amikor egy ilyen helyzet van, háború van egy ország mellett, nagyon magas inflációs környezet van, magas kamatok vannak, ilyenkor jön a recesszió, ugye a munkanélküliség, az elbocsátások. Tehát egyébként nagyon komoly sikere a magyar gazdaságpolitikának, hogy ezt mi nem éreztük most meg. Tehát nem csak, hogy nem voltak elbocsátások, hanem tartották, sőt újabb és újabb csúcsokra ment a foglalkoztatási mutató, és a bérdinamika is nagyon jó. Tehát ugye minden olyan mutató, ami igazán fontos, az jól alakult, de a fogyasztás az érthető okból az most egy kicsit visszafogottabb, egy kicsit lehangolták, vagy lejjebb tekerték a magyar családok a fogyasztásukat. Ez látszik egyébként a megtakarítás növekedésében, az egy jó hír, de hogyha az államot nézzük, nyilván az áfa bevételek azok hiányoznak a költségvetésben, hogyha egy kicsit bátrabban fogyasztanánk, akkor nyilván a költségvetésnek is a bevételei jobban alakulnának.
Ugorjunk vissza az exportpiacra, tekintettel arra, hogy egyébként tényleg jó nagy körtel vonatkozásban, viszont a téma nagyon fontos. Hogy látod, hiszen itt talán még nem került szóba, de tulajdonképpen a magyar kivitelnek a 80% az Nyugat-Európában realizálódik.
Így van.
És hát ha ránézzünk a nyugat-európai államoknak a növekedési képességeire, hát nincs jó bőrben tulajdonképpen senki, ami nekünk a piacainknak a zömét jelenti.
Ez így van. Ugye alapvetően kettő oka van annak, hogy az európai gazdaság szenved, vagy hát mondhatnánk, hogy három, mert ugye sajnos ugye az Európai Unió az, amikor azt látja, hogy a gazdaságban gondok vannak, akkor egy újabb szabályt, egy újabb szabályozást vezet be, és akkor a uborka vagy a banán görbületét egy kicsit pontosabban leszabályozza. Ugye nyilván ez nem segíti sajnos a gazdaságot. A szabályozás az általában pont, hogy visszafogja a gazdaság dinamikát. Tehát ez a túlzott szabályozási fókusz, ez nyilván nem szerencsés. De van két másik komoly oka is annak, hogy a gazdaság az nem teljesít jól. Az egyik szerintem egy alapvetően jó hír, és itt én látok egyébként reménysugarakat. Az egyik az arról szól, hogy eddig azért az európai gazdaságok azok próbálták a költségvetési hiányt megfogni. Ugye a német gazdaság szenvedésének is a fő oka az az, hogy próbálták ugye lecsökkenteni a hiányt, és ugye ezáltal az adósságállományt is lejjebb szorítani. Ez sikerült is nekik, de nyilván a pénz hiányzott a német gazdaságból, emiatt a német gazdaság nem pörgött annyira jól. Most látjuk már azt, hogy kicsit lazább a német költségvetés, az új kormány az egy kicsit jobban hagyja elfutni a német költségvetési hiányt, nyilván ez fogja segíteni a német gazdaság dinamikáját, ez fogja segíteni azt, hogy egy kicsit jobb legyen a teljesítménye a német gazdaságnak, ami Európa motorja, tehát nem csak nekünk a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, majdnem minden európai országnak Németország a legfontosabb.
Tehát akkor látsz pozitív jeleket Németországban?
Én szerintem, én bizakodó vagyok.
Mármint ami a gazdasági dinamikát illetheti.
Én bizakodó vagyok, és hát ráadásul ugye az előző koalíció, ugye ez a közlekedési lámpa koalíció, ez nagyon-nagyon rossz, ugye gazdaság szempontjából inkább ugye ők a zöldítést, azt fontosan tartották, mint a gazdaság működését, vagy egyáltalán működtetését. Az egy nagyon káros gazdaság szempontból, nagyon káros irány volt. Most egy újabb irány van, hát ugye az egyik kormánypárt a közlekedési lábakoalícióban benne maradt a mostani kormányban is. Ez egy kicsit az optimizmusomat tompítja, de alapvetően azért szerintem, amennyire rossz volt a német gazdaságpolitika az előző kormányzati ciklus alatt, olyan rosszat még egyszer nem tudnak csinálni, tehát szerintem itt mindenképpen pozitív fejlemények várható.
Igen, de hát ugye az intézkedéseknek azért kifutási idejük is van. Tehát ez így van. Optimista esetben mi az, amit remélhetünk a németektől?
Nagyon gyors felpattanás semmiképpen, hiszen hogyha bármilyen olyan mutatót tízünk, ami a várakozásokat, a lakossági, vagy akár a vállalati várakozásokat mutatja, azok sajnos elég rossz szinten vannak. Vannak olyan mutatók, amik a kb. A Covid alatt voltak ennyire rossz szinten Németországban, mint most. Tehát azért ez sokat elmond, hogy olyan időszakban, amikor gyakorlatilag iparágak zártak be, akkor voltak annyira pesszimisták a gazdasági szereplők, mint most. Ugye ez jól mutatja megint csak azt, hogy ez a szankciós politika, illetve ugye a német zöldítési atomerőmű bezárási politika, ez mennyire káros volt gazdasági szempontból.
Ugye a németek egyébként nem csak fontos exportpiacunk is, hanem rendkívül fontos tőkebefektetők dobogó első helyen vannak talán továbbra is, most a friss számokat nem tudom, FDI-ban. De hát van például ilyen hír is, hogy az Audi a Q3-as visszaviszi Németországba. Kell aggódnunk, hogy látod itt a nagy német autógyárak apropóján, miközben egyébként a jó ír az, hogy a BMW pedig hatalmas investíciót hajt végre Magyarországon.
A BMW is, meg a Mercedes is így van. Hogy alapvetően valóban vannak itt kockázatok. Én azt gondolom, hogy a német autóipar az szenvedni fog. Tehát azt láttuk, hogy az a fajta előnye, nimbusza a német autóiparnak, ami megvolt, mikor én fiatal voltam, ugye akkor egy német autóra úgy néztünk, mint a csúcsára a tudásnak.
Én még most is bocsáss meg.
Oké, elnézést,
de bejött más is. Akkor biztos de bejött a... más is, persze.
De lényeg az, hogy valóban azért azt lehet látni, hogy azért az értékesítés számok alapján már nem akkora presztízse van a német autóknak, mint régen. Nyilván benne van a vámháború, benne van sok minden egyéb tényező is, de azért az is benne van, hogy hirtelen kinőtt a semmiből egy kínai autóipar. Tehát azért, hogyha most megnézzük, és főleg, hogyha az elektromos autópiacát nézzük, akkor két komoly szereplő van, a Tesla meg a BYD. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy két olyan szereplő, aki mondjuk 10 évvel ezelőtt sehol nem volt, nem ismerte senki.
Gondoltad volna egyébként, hogy Shanghai lesz a központja az autóértékesítési, meg a bemutatási sztoriknak. Na de evezünk vissza a hazai talajos vizekre. Javaslom, és akkor még továbbra is indító kérdésnél vagyunk, egészen pontosan megspékeljük ezt a költségvetés helyzetével, hogy látod, hogy mégiscsak van a kormánynak egy vállalása, jövőre választások lesznek, és hát itt nagyon fontos, hogy a kormány által kitűzött hiánycél az maradjon is abban a sávban, ahova bekalibrálták, nem beszélve arról, hogy a hitelminősítők is az árgus szemeinket ránk vetik.
Így van. Ugye alapvetően azt kell tudni, hogy ugye néha könnyű tervezni, ez mindenre igaz egyébként, nem csak az állampénzügyekre, hanem akár a hajózásra is. Amikor nyugodt a tenger, akkor nyilván könnyen lehetünk jutni A pontból B pontba. Mikor hatalmas vihar van, óriási hullámokkal, akkor sokkal nehezebb navigálni a hajót.
És látod a Mistral szelet? Látod valahol?
Hát gyakorlatilag Mistral szeleket látunk. Tehát igazából az a probléma, hogy ugye az is egy irdatlan nagy bizonytalanság, hogy mi lesz a háborúval. Vége lesz, vagy nem lesz vége? Ugye beszéltünk az óvatossági motivumról. Nyilván, hogyha holnap vége lenne a háborúnak, akkor lassan elkezdődne a magyar családoknál és a fogyasztás növekedés dinamizmusának a beindulása, ami nyilván segíteni a költségvetést is. Nagy kérdés, beszéltünk Németországból, mi fog ott történni. Még nagyobb kérdés szerintem az, hogy mi lesz a vámháborúval, mi lesz annak a kifutása. Szintén nagy kérdés, hogy az Európai Unió Kínával most mit fog csinálni, ugye folytatja azt a vámháborút, amit elkezdett, vagy egy kicsit konszolidálódik a helyzet. Tehát annyi kérdés van most, annyi bizonytalansági pont van most, hogy nagyon nehéz pontosan látni, de ugye én azt tenném hozzá, hogy a költségvetés az mindig egy ilyen középutas tervre készült, tehát látja ő is a szakadékot, meg ugye a napsütéses rétet is, és hát próbál kettő közé valahol belőni egy ilyen várható, egy középutas tervet készíteni. Szerintem ilyen szempontból teljesen megalapozott Magyarország költségvetése, akár ez ideírve, akár a
sok kritikus viszont azt mondja, hogy a kormány által az évértékelőn bejelentett SZIA-mentesség az megbillenti a büdzsét. Hogy látod?
Az SZIA-mentesség egy remek kérdés, szerintem remek és nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugye én azt tenném ehhez hozzá, hogy ugye teljesen természetes módon egyébként általában egy kormány az 4 évre, vagy nagyon sokszor még 4 évnél is kevesebb időre tervez. Tehát, hogyha választások mondjuk 2 év múlva lennének egy kormánynak, akkor valószínűleg 2 évre tervezne, aztán majd a következő kormány majd átveszi a kormányrudat, és meglátja, hogy mit fog csinálni. Az, hogy egy kormány olyan gazdaságpolitikát visz, aminek évtizedes távokon vannak tervei és céljai és célkitűzései, az egészen negyedi. És hogyha megnézzük azt, hogy mi történt ugye Magyarországon a demográfiával, tehát 2010-ben Magyarországon volt a legrosszabb a termékenységi ráta, 1,25. Az egész Európa, nem csak az Európai Unióban, egész Európában nem volt olyan ország, akinek ennél rosszabb termékenységi rátája volt. Ha ez megmaradt volna, akkor azt jelentette volna, hogy több százezerrel kevesebb gyermek született volna a mai napig. Ez a több százezer gyermek, ez majd 20-30-40 év múlva hiányzott volna a nyugdíjrendszernek a befizetői oldalán, hiányzott volna az egészségügynek a befizetői oldalán, tehát 20-30-40 év múlva katasztrofális lett volna a nyugdíjhelyzet, katasztrofális lett volna az egészségügynek a helyzete. Most se vagyunk még teljesen kint a vizekből, és ugye pont ezért van szükség arra, hogy még tovább motiválja, támogassa a kormány azokat a fiatal családokat, akik hajlandók gyermeket vállalni, és ilyen szempontból egyébként nagyon sikeres volt ez a program, pont nemrégen írtam erről egy cikket, hogy ugye a Ratko korszak, ami legendás, hogy mennyire sikeres volt a termékenységi ráta növelésében, azért tegyük azt hozzá, hogy a Ratko korszakban ugye ennek az eszköze az volt, hogy egyrészt ugye betiltották az abortuszt, tehát ugye gyakorlatilag a szabad választási lehetőséget azt megvonták a nőktől. Másrészt, akinek nem volt gyermek, annak adót kellett fizetnie. Tehát nagyon-nagyon szigorú intézkedésekkel el tudták érni azt, hogy kettő évig, összesen kettő darab évig növekedett termékenység iráta, és két évvel későbben ugyanott volt, mint amikor bevezették. Tehát ez egy ennyire idézőben sikeres program volt. Sok számomban az volt, mert az én anyukám akkor született, tehát lehet, hogy ő emiatt a program miatt van közöttünk, és akkor én is. De azért hozzátenném azt, hogy a 2010 utáni családpolitika pedig 15 éves távon tudta növelni a termékenységi rátát. Ugye most egy kicsit alacsonyabb az érték, mint szeretnénk, de alapvetően 15 éven keresztül folyamatosan magasabb volt, mint 2010-ben volt. Ennek sajnos megvan az ára, és ennek az egyik ára valóban az, hogy ennek vannak a költségvetés bevétel szempontjából valóban elmaradt bevétel vonzatai, viszont azt tenném hozzá, hogy azért nem, ez nem ennyire fekete-fehér történet, még rövid távon sem, hiszen rövid távon miről szólt az egész SZIA mentesség? Arról szólt, hogy több pénz marad a családoknál, aminek egy jelentős részét általában ezek a családok el fogják költeni, főleg a gyermeket vállaltak nyilván, azért ezt szerintem mindenki, akinek van gyereke, tudja, hogy ott azért elég komoly költségek kellenek ahhoz, hogy az ember a gyerekét azt rendesen neveltesse, rendesen ruházza, rendesen etesse, megfelelő iskolába járassa. Tehát ezek a pénzek, ezek azért meg fognak jelenni a gazdaságban itt-ott amott, a gazdaságot mobilizálni fogják, nem csak adóbevételt fognak egyébként teremteni, ugye áfa bevételt például, hanem effektív GDP-t fognak növelni.
De és jön egy önkormányzat, tételezzük fel, és megszünteti ezt a rendelkezést. Közjogilag kivitelezhető? Tudom, hogy nem erről az oldalról vagy itt, igen. Csak egyébként szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja minden napi szinten is.
Igen. Nem vagyok jogász, én azt gondolom, hogy politikai szempontból öngyilkosság lenne, tehát az biztos, hogy főleg egy olyan, azért gondoljuk bele, kevés olyan döntés van egy családnak az életében, ami nagyon-nagyon hosszú döntés. A gyerekvállás az ilyen. Tehát az nem arról szól, hogy ma gyerekem van, de holnap, ha nem tetszik, akkor visszaadom, hanem ez egy hosszú, ez egy 20-30 éves projekt. Tehát, hogyha itt össze-vissza változik a rendszer, az semmiképp sem szerencsés. Hogyha úgy változik, ahogy most az elmúlt 15 évben változott, hogy bővül folyamatosan, az egy nagyon jó forgatókönyv, mert az azt jelenti, hogy ha tegnap motiváló volt, most még motiválóbb, tehát aki meghozta ezt a döntést, az még jobban kedvezményezettje lesz ennek, és örül annak, hogy ezt a döntést meghozta. De hogyha ezt szűkíti majd egy leendő kormány, az egy katasztrofális hatással járna, és nem is arról beszélek csak, hogy ez, hogy mondjam, az ő politikai tőkéjüket erodálná, meg ugye bizonyos embereket, akik emiatt vállaltak gyereket, őket mondjuk ugye felmérgesíteni. Ez azért lenne nagyon-nagyon káros szerintem, mert egy ilyen hosszú távú demográfiai programot csak úgy lehet megcsinálni, hogyha megvan a lakosságban a bizalom. Tehát kell az, hogy a lakosság az elhiggye azt, hogy ez a program ez hosszú távon meg lehet.
Bocsáss meg, itt kell pontot tennünk, mert a műsor első része lejárt, de azt igen, a minnét folytatjuk. A napvendége tehát Sebestyén Géza közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője. Hallgassanak bennünket továbbra is, jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a napvendégét.
Hamarosan folytatódik a napvendége.